Szerettük volna megtudni, hogy ez a kiemelten fontos küldetésünk, hogy minél több ember magabiztos tudással rendelkezzen, az most jelen állapotban hol áll ez az edukációnk, és hova tudtunk eljutni a pár év óta elérhető edukációs kisfilminkkel. És ezért 14 ezer embert kérdeztünk meg, és tulajdonképpen ebből született meg ez a METI mutató, a mentési tájékozottsági indexünk.
Mit lehet tudni a felmérés eredményéről? Ugye több részt is kérdeztek önök, több kérdést is feltettek. Beszéljünk először arról, hogy tudják-e az emberek, hogy mikor kell mentőt hívni?
Ez tulajdonképpen nem egy reprezentatív kutatás. 10 kérdésből a kitöltők átlagosan 8,6 kérdésre válaszoltak helyesen. Az egyik ilyen fontos kérdés volt, hogy ki, mikor és hogyan hívhat mentőt. Gyakorlatilag a 112 segélyhívó szám, amit tulajdonképpen mindenki ismer, 90%-a a tesztkitöltőknek jól jelölte be, és így több ezer ember egyébként nyilatkozott, hogy a 107-es számot tárcsázna, ami természetesen nem jó. A 112-es segélyhívó számot bárki bármikor hívhatja állampolgárságtól, biztosítási jogviszonytól, kortól függetlenül, amikor szüksége van rá, és mentőt szeretnek kérni.
Mennyire voltak tisztában a válaszadók azzal, hogy a közlekedésben hogyan segíthetjük a mentőket? Én azt gondolom, hogy itt is azért igencsak elgondolkodtató néha egy-egy helyzet, meg hát gondolom nem is lehet azért mindig általánosítani, hiszen forgalomtól is függ.
Ez így van, ugye gyakorlatilag a mentőautónak azt a részét megismerjük, hogy egy nagy sárga kocsi érkezik piros kék villogó lámpával, de nem tudja mindenki pontosan, hogy mit kell csinálni. Általában abban biztosak vagyunk, hogy valahogy le kell térni az útjából a mentőautónak, de hogy pontosan a közlekedési résztvevőként hogyan, azt összesen 63% tudta megmondani. Ugye a mentőautónak mindenképpen elsőbséget kell adnunk, nyilvánvalóan a mentő is úgy közlekedik, hogy körül kell néznie akár egy piros lámpán, akár egy zebránál, hogy biztonságosan tovább tudjon haladni. De mondjuk egy főúton, vagy például egy autópályán kevesen tudták, hogy a belső sáv volt balra, a külső sávból pedig jobbra kell húzódnunk, ha a formában kell utat adnunk a mentőautónak. Azt nagyon fontos elmondani, hogy nem szabad hirtelen fékezéssel megállni ott, ahol éppen vagyunk, hiszen ez egy balesetveszélyes szituációt teremthet. Én elhiszem, hogy ilyenkor, amikor az ember háta mögött van egy mentőautó, akkor mindenki nagyon izgul, de a legfontosabb sorvezető, hogy nézzük meg, hogy a többi autós hogyan viselkedik, és ennek megfelelően tudunk egy logikus lépést dönteni mi is.
Ugye ebben a felmérésben a defibrillátorról is kérdezték az embereket. Ezzel kapcsolatban milyen eredmény született? Mennyire vannak tisztában az emberek ennek a készüléknek egyáltalán a meglétével, használatával?
A 93%-uk tudta pontosan, hogy mi a defibrillátor és mire szükséges használni. Ugye a defibrillátor egy olyan elektromos eszköz, ami a kamra fibrillációnál tud segítséget nyújtani, mert ilyenkor a szívizom sejtekben egy elektromos káosz uralkodik, és ezzel a defibrillátorral tulajdonképpen egy elektromos ütést, egy áramot vezetünk át a szíven, és egy megfelelő indítatást adunk a szívizom sejteknek az együttműködésre. A defibrillátort kizárólag kamra fibrillációnál tudjuk használni. Az újraélesztésnél sokan tudták azt, hogy az első dolog az mindenképpen a mellkas kompresszió és a mentőnek a hívása, és utána szükséges defibrillátorért valakit elküldeni, illetve felhelyezni ezt a mellkasra és használni. Én azt gondolom, hogy az utóbbi éves felmérésünkhöz képest sokkal többen tudták, hogy mire kell használni a defibrillátort, és hogy mi a sorrend egy újraélesztés során.
Beszéljünk arról is, hogy amikor konkrétan mondjuk a mentők kiérkeznek, akár egy baleset helyszínére, akár otthonra kell bárkinek kihívnia a mentőt, mivel tudjuk őket segíteni, hogyan tudjuk, ha így mondhatom, nem hátráltatni a mentősök munkáját?
Ugye, amikor felhívjuk a 112-es segélyhívót, meg fogják kérdezni a nevünket és a telefonszámunkat. Ez azért fontos, hogy el tudjon érni a mentés irányít, hogyha bármiféle probléma vagy kérdés adódik. Amikor felhívjuk a mentőt, akkor nagyon fontos elmondani, hogy pontosan hol történt és micsoda, hány sérült van, a sérülteknek milyen az állapota, és a mentés irányító ilyenkor, ha nagyon súlyos esetről van szó, akkor mindig vonalban marad addig, amíg a mentőautó a helyszínre nem érkezik. Ugye ezt vegyük figyelembe, hogy nagyon sokan nem gondolják, hogy mi pontosan tudjuk, hogy melyik az a pici utca vagy pici ház, ahova minket hívnak. Tehát nagyon fontos elmondani azokat az instrukciókat, ami nekünk evidencia, hiszen ott lakunk azon a helyszínen, de egy mentőautónak, egy mentőautósofőrnek nagyon sok segítséget nyújt, hogyha pontos címet tudunk, és egy helyre igazítást, hogy esetleg hogy kell befordulnunk, vagy pontosan hol vagyunk a beteggel, vagy a sérülten.
És ott konkrétan a helyszínen teszem azt tényleg, hogy ne legyen mondjuk láb alatt az ember.
A helyszínen tulajdonképpen már a mentőegységnek a vezetője fogja az instrukciókat adni. Tehát, hogyha szükség van egy laikusnak a segítségére, akkor nagyon sokszor bevonjuk egyébként őket az ellátásba, nyilvánvalóan olyan szinten, ami az tőlük egy első segélynyújtás szintjén megkövetelhető. Amíg a mentő nem érkezik ki, akkor mindenki a saját tudásának megfelelően tud segíteni. Az nagyon fontos, hogy sérültekhez ne nyúljunk, hogyha valakinél látjuk, ha nincsen légzés és keringés, akkor kezdjük el az újraélesztést, és gyakorlatilag a mentésirányító, amikor vonalban van, akkor az ő instrukcióit, hogyha követjük, akkor semmiféle rossz dolgot nem tudunk tenni.
Ugye itt a felmérés kapcsán lett egy mutatószám, ez a mentésügyi tájékozottsági index, ez 8,6-es lett ez az index a 10-es skálán. Ön hogy értékeli ezt az eredményt?
Én nem tartom rossznak ezt az eredményt. Én azt gondolom, hogy még szükségünk van egy kis fejlődésre, de a nagyon karakterisztikus, életet mentő dolgokban azért otthon vagyunk, és én azt látom az előző évekhez képest, hogy sokkal nagyobb a segítőkészség az embereknek, mint korábban volt.
Ugye említette alelnök asszony, hogy voltak az elmúlt években is kampányok, amelyek segítették a lakosságot, illetve ugye van az életmentő applikáció is, amelyet egyre többen használnak már. Milyen további tervek vannak ezzel kapcsolatosan?
Hát ugye itt a három balafilmről beszélünk, ami gyakorlatilag egy felépített rendszerű, az első körben a mellkas kompressziónak a fontosságára hívjuk fel a figyelmet, utána az 1%-os filmünk volt a középső, az utolsó pedig a Ne paráz sokkolj, az újraélesztés a defibrillátorral, bemutatjuk azt, hogy kell egy defibrillátort használni, ami egyébként egy rendkívül egyszerű, magyar nyelven a laikust végigvezeti a teendőkön. És ezen a film kapcsán egyébként én saját magam is találkoztam már olyan újraélesztő résztvevővel, aki azért kezdte el az újraélesztést, mert gyakorlatilag megnézte ezt a filmet, és eszébe jutott, hogy valahogy csinálta. Hasonló kisfilmeket tervezünk, illetve ezek ugye az edukációs kampányok a mi alapítványunk feladatainak a része, és mindenképpen mindig olyan edukációt tervezünk, vagy próbálunk kialakítani, ami rövid, valamilyen gag formájában eljut az emberekhez, és nem egy nagyon komoly oktatófilm formájában, de bemutatja azokat a lépéseket, amik alapvetően szükségesek egy újraélesztés során.
Kedves hallgatóink, Leskó Diánát, a Mentőszolgálat Észak-Magyarországi régiójának kommunikációs munkatársát hallják a miskolci tapasztalatokról, vagyis hogy mennyire vannak tisztában a lakosok a mentőhívás legfontosabb tudnivalóival, illetve hogy a szolgálatot teljesítő mentősöknek mennyire van nehéz dolguk a miskolci forgalomban.
Itt az a tapasztalatunk a Miskolci mentőállomás tekintetében, itt működik a Miskolci mentőállomáson a Borsodabuj-Zemplén megyének az irányító csoportja, és azért itt folyamatosan tudunk kommunikálni egymással azzal kapcsolatban, hogy az állampolgárok mennyire vannak tisztában a mentőhívásnak a szabályaival, vagy mennyire tudják azt, hogy ugye évek óta a 112-es segélyhívószám működik, amit ugye a mentőhívásra kell használni. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy ezt tudják, tehát azért ezt tanítják most már ugye az iskolákban, nagyon sok helyen a szülők, amikor ugye a gyermekeiket tanítják ilyen alapvető dolgokra, ugye kisobodáskorban, miket kell elmondani, ha elvesznél, ha eltűnnél, tehát azért ezeket én is a gyerekeimnek megtanítottam, mit kell nyomni a telefonon, hogyha bármi gond történik. Az is pozitív tapasztalat, hogy a pár évvel ezelőtt fejlesztett életmentő applikációt, ugye az emberek nagy része már okostelefont használ, és ezzel az országos mentőszolgálatnak is lépést kell tartani, és ugye a folyamatos technikai fejlődést be kell építeni valahogy ebbe a segélyhívásba, és ugye az életmentő applikációt is nagyon sokan használják. Ott még azért előfordulnak problémák, ugye a képernyő véletlen megnyomása miatt ilyen véletlen hívások, de ezekkel nincsen semmi probléma, mert minden életmentő applikáción történő segélyhívás, még ha nem is szól bele senki, tehát hogy egy véletlen hívásról van szó, azt mi mindig vissza kell hívnunk a telefonszámot, azonnal visszahívjuk, hogy esetleg egy véletlen segélyhívás kezdeményezés volt, vagy olyan probléma van, hogy esetleg valaki nem tud beleszólni a mobiltelefonba, tehát ezeknek mindig utána járunk, és csak akkor nem megy mentő egy ilyen helyszíre, hogyha sikerül felvenni a kapcsolatot a segélyhívóval, és ő elmondja, hogy valóban elnézést, véletlen volt. Egyébként, ha nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, akkor arra a helyszínre mentő kimegy, és ott akkor kiderítik, hogy mi állhat a segélyhívásnak a hátterében. De egyébként pozitívak a tapasztalataink ezzel kapcsolatban, hogy tudják az állampolgárok.
Ugye itt a mentő is elindul innen a Miskolci mentőállomásról. Mennyire könnyű Miskolcon közlekedni a mentősöknek? Miről számoltak be a kollégák? Azért itt igencsak nagy a forgalom, sokszor van dugó, főleg a reggeli, illetve a délutáni órákban, amikor iskolából jönnek a gyermekek, a szülők hozzák, viszik őket. Mi az, ami esetleg megnehezíti a munkájukat?
Jó, magam is egyébként kivonuló mentőtisztként is teljesítek szolgálatot, úgyhogy, sőt, egyébként pedig édesanyaként ugye a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban mint személyi gépkocsi vezető veszek részt a forgalomban, tehát azért mindkét oldalát ismerem ennek a történetnek. Maga a mentőállomásnak a területi elhelyezkedés, ugye itt ez egy egyirányú utcából tudunk mi kihajtani, ahol mi a buszsávba hajtunk ki. Azért itt is gyakran előfordul, hogy a buszsávot jogtalanul használják a személyi gépkocsik, és sajnos nem számítanak arra, hogy itt mentő hajthat ki megkülönböztető jelzéssel. Erre azért igyekszünk mindig felhívni az állampolgároknak a figyelmét, hogyha itt helyi szinten oktatunk, vagy pedig valamilyen beszélgetés zajlik. Ki is van táblázva, erre figyeljenek a gépkocsi vezetők, hogy tudom, hogy ez egy nagyon rossz utcarész, nagyon felszoktak torlódni az autók, és hát van, aki ugye a buszsávot használja arra, hogy ezt egy kicsit megkönnyítse a közlekedés, de itt azért a kilométerórát mindenféleképpen figyelje, és úgy közlekedjen ezen a buszsávon, vagy az se biztos, hogy gyakran használja, hanem hogyha egyébként használja, hogy számítson arra, hogy ott esetleg meg kell állni, hogyha itt megkülönböztető jelzéssel mentő kihajt. Egyébként pedig magá a városi közlekedés tekintetében valóban a nehezebb időszaka, amikor sajnos áll a forgalom, és valóban úgy vannak kialakítva útpatka, gyalogátkelő járdák, ahol fizikailag nehéz félrehúzódni. Az a legrosszabb megoldás, amikor hirtelen meglátják a mentőt, és akkor rá a fékre, ott, ahol vannak. Az se baj, hogyha ő egyébként picit gyorsít ilyenkor, a rendőr nem fogja megbüntetni. Az sem baj, hogyha egyébként belátja a kereszteződés, és akár áthajt egy piros lámpán egy picit arrébb, hogy átsegítsen bennünket ugye a kereszteződésen. Ha pedig nem nagyon tudják, hogy mit szeretnének csinálni, azt szoktam javasolni, hogy figyelje a többi autóst. Mondhatni egyébként, mi fel vagyunk erre készülve. Tehát egy mentőgépkocsi vezető is úgy választja meg a sebességet. Tudjuk jól, hogy akik az utakon közlekednek hétköznap, azok váratlan szituációkban nem mindig jól reagálnak, és így választjuk meg mi is a sebességet, hogy felkészülünk arra, hogy esetleg nem jó megoldást fog választani, és akkor így azért a balesetek nagy része elkerülhető.
Az életmentéshez ugye nagyban hozzá tartozik a fejlett technikának köszönhetően a defibrillátorok használata, amelyek most már, hogy is mondjam, nem csak a kórházakban érhetők el, hanem bizonyos nagy intézményeknél, bevásárlóközpontokban, sportlétesítményeknél. Mi a helyzet itt Miskolcon a defibrillátorokkal? Tudunk-e adatot mondani, hogy mennyi ilyen van, illetve ehhez értenek-e itt a miskolciak?
Ez is az Országos Mentőszolgálatnak egy ilyen kis kampánya, hogy minél több helyen legyen félautomata defibrillátor. Maga a félautomata defibrillátor a felnőtteknél előforduló keringés megállások tekintetében valóban életmentő fontosságú. Ugye amikor megtörténik egy keringés megállás, és esetleg egy olyan szívritmuszavar okozza azt, amelyen a defibrillálás segít, a defibrillálás nélkül eltöltött percek, percenként 7%-kal csökkentik a túlélésnek az esélyeit. Na most, ha ezt kiszámoljuk, hogy még megtörténik egy segélyhívás, odaér egy mentő, tehát azért ezek percek, akármennyire közel történik, azért ezek percek. És a betegek életét azonnal megkezdett újraélesztéssel és a minél hamarabbi defibrillálással nagyban hozzájárulhatnak ahhoz is a laikus állampolgárok, hogy a betegek életét megmentsék. Itt Miskolcon ugye a nagyobb, forgalmasabb bevásárlóközpontokban vannak kihelyezve félautomata defibrillátorok, de emellett ugye a mentőszolgálatnak van egy ilyen életmentő pont kampánya, ahova egyébként például itt belvárosi étterem is csatlakozott már, akik vállalták azt, hogy a cég vagy a vállalkozás akár megvásárolnak egy félautomata defibrillátort, az országos mentőszolgálat pedig vállalja azt, hogy mi kiképezzük az ott dolgozókat arra, hogy ezt tudják használni. És itt a belvárosban is van olyan étterem, amelyik csatlakozott ehhez az életmentő pont mozgalomhoz, és beszerezték ezt a félautomata defibrillátort is, és még a használatáról nem tudunk, hogy egyébként itt használták volna, de ha ezt egyszer kell használni, akkor annak is óriási jelentősége van, mert akkor az valószínűleg életet fog menteni, ha ezt jól csinálják az állampolgárok, és erre ki is vannak ugye ők képezve.
Ez azt jelenti, hogy ehhez a kezdeményezéshez bárki csatlakozhat itt Miskolcon, és bármilyen cég, üzlet, bevásárlóközpont?
Természetesen, tehát itt vannak olyan vállalkozások, vagy olyan nagyobb üzemek, akik egyébként is a szívükön viselik akár a saját dolgozóik, akár úgy egyáltalán Miskolc városnak az életmentését, és akár bennünket is egyébként sokszor támogatnak, és segítenek bennünket, amikor új eszközbeszerzés történik, de hogy a saját dolgozóikat is védik azzal, hogy ott valamilyen probléma történik, akkor ott legyen megfelelő szintű ellátás.
Mit tanácsolna egyébként az állampolgároknak, főleg itt tényleg Miskolcon és környékén, hogy mire kell figyelni, így az életmentéssel, mentőkkel kapcsolatban van-e néhány jó tanács?
Nekem tényleg szívügyem egyébként már az egész kiskortól kezdve a magának a segítségnyújtás. Ez nem is feltétlenül életmentésről szól, mert persze ugye akkor van ennek jelentőség, amikor egy nagyon magas időfaktor, egy olyan keringés megállás történik, vagy egy nagy vérzés, vagy bármilyen, aminek tényleg az első percek nagyon sokat számítanak, de maga a segítségnyújtásnak az attitűdformálás kiskortól kezdve, hogy ezt akár otthon is lehet elkezdeni, ugye a szülőktől kezdve óvónők, pedagógusok, akik ebben tudnak segíteni, hiszen egyébként egy keringés megállás sem derül ki, hogyha nem mer oda menni hozzá senki, és nincs benne az állampolgárokban az, hogy már pedig ő egy olyan embertársunk, aki lehet, hogy segítségre szorul, és hogy próbáljuk meg. Az a legrosszabb, hogy az ember becsukja a szemét, vagy elfordítja a fejét, és elsétál. Úgyhogy én ezt tanácsolom mindenkinek, hogy merjenek oda menni, merjék hívni a 112-es segélyhívót, az utána ide fog kapcsolni a mentők mentés irányítási központjába. Itt képzett szakemberek ülnek, segítenek. Ha valaki nem tudja, mit kell csinálni, tanácsokkal látják el, vonalban maradnak. Tehát senki nincs úgymond egyedül, nem marad egyedül azzal a szituációval, amiben éppen belecsöppent, hanem amíg a mentő ki nem ér, addig a mentés irányítók tartják a vonalat, folyamatosan beszélnek, folyamatosan kérdeznek, így egyébként a segélyhívó is biztonságban érzi magát, mintha lenne ott vele valaki, ez a dolguk a mentés irányítóknak. És tehát onnantól kezdve már ugye elindul a történet, már megtörténik a segélyhívás, tudunk menni, tudunk segíteni, de ha ez nem történik meg, akkor ezekről mi itt nem tudunk, és nem tudunk segíteni. Úgyhogy én azt tanácsolom, hogy merjenek nyugodtan ilyen szituációkba belelépni, beleavatkozni, és ha valaki csak egyszer megtapasztalja azt, hogy milyen érzés, amikor ő általa történt egy ember életének a megmentés, az azt hiszem, hogy egész életére ki fog hatni, és ez egy plusz élményt ad hozzá az embernek az életéhez.